Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, miniszter, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Boldogabb globális 2026-os gazdasági évre számít, ami pont úgy kezdődött, hogy úgy tűnik gazdát cserélt a világ egyik legnagyobb olajkészlete, és a Maduro házaspár már New Yorkban van?
Hát nem mondhatnánk, hogy a 26-os év az úgy kezdődött, hogy a stabilitás vagy a kiszámíthatóság felé haladunk, hanem sokkal viharosabban kezdődött, és valószínűleg viharosabb is marad, hiszen olyan tabuk dőlnek meg a geopolitikában most éppen, hát tavaly évben nagyon sok gazdasági erőfront változott meg, hiszen ha így nézzük, abban az évben indultak meg a vámháborús kérdések. Az energia iránti kereslet és az energia iránti háborús kérdések azok mindig is megjelentek, de most talán ez az egyik legplauzibilisebb példája a venezuelai incidens. Ugye a világ legnagyobb olajkészletéről van szó, ahogy ön is említette, ugyanakkor ezt nem termelik jelenleg ki. Nagyon jelentősen, mint egy kétharmadával esett vissza a kitermelés az elmúlt években. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye kontrollálvonta, inkább így fogalmaznék, az árát a venezuelai olajkészletnek, hát az nem az Egyesült Államok tulajdona, ha így nézzük, de én azt gondolom, hogy a cél az valójában az, hogy ezt a úgynevezett nehéz nyersolajat, ami különbséget kell tenni a könnyű és a nehéz között, hiszen az Egyesült Államokban csak könnyű nyersolajat tudnak kihozni, és azt dolgozzák föl, de a dízelhez, vagy például a kerozinhoz nehéz nyersolag kell, amit az Egyesült Államok Kanadából és Mexikóból importál magas áron. Venezuelának viszont van nehéz olaja, és itt olcsóbban tudja ezt importálni, és a kapacitásokkal, nagyon sok kapacitásra rendelkező olajszektorában ezt fel tudja dolgozni, tehát ez gazdaságilag egy nagyon racionális dolog. Különben a pénzügyi szankciók előtt, ami ugye az amerikai és a venezuelai relációban fennálltak, az Egyesült Államok nagyon nagy importőr volt. Amikor ezek beléptek, akkor átirányította Venezuela az exportját Kínába, és ma, vagy hát most mondjuk, hogy eddig az incidensig, a venezuelai olajexport 80%-a már Kínával ment egy diszkonttal, aminek cserébe Kína 60 milliárd dolláros hitelt folyósított, aminek pont a fedezete ezek az olaj bevételek voltak. De ha így nézzük, a konklúzió igenis az, hogy az Egyesült Államoknak érdekében áll az, hogy az olajszektorának adjon munkát. Egy-kettő olcsó benzin és dízel legyen az utcákon, illetve az ipar számára olcsó energia legyen. Ez mindenféleképpen jó a USA gazdaságának. Amióta Trump elnök, nézzük meg, 70 dollárról a Brent ára lement 60 dollárra, és én azt gondolom, hogy itt nem lesz megállás, tehát könnyen lehet egy 50 dolláros Brent ár, pont azért, mert a venezuelai kitermelés az elkezd emelkedni, és ez a hatalmas vagyon, ez kitermelésre kerül, ami azt is jelenti, hogy az ár meghatározó az az Egyesült Államok lesz, hiszen 50%-a a nyersolaj készleteknek kontrollat van, vagy legalábbis ennek az ára kontrollat van.
Magyarországnak volt egy közvetlenebb kapcsolata is Venezuelával. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, jól emlékszem, még 23-ban kezdett el ott tárgyalni, hogy a magyar olajipari szakembereknek ott legyen valami feladat. De most nehéz elképzelni, hogy a Chevron az rá volna szorulva bármilyen más olajipari szakemberre.
Én azt gondolom, hogy a Magyarországnak is az az érdeke, hogy energiaszuverenitás és olcsó energiája legyen, nincsen nyers olajunk, illetve nincsen nyers anyagunk, ha így nézzük. Ezért mindig keresjük ezeket a lehetőségeket. Ugye Venezuela, ahogy ön is mondta, a legnagyobb készleten ül, aki bekerül ebbe az olajszektorba, az nagy profitra tehet szert, ez ilyen kapcsolatok mindig is fontosak. Ugye a Magyarország mindig pragmatikus megközelítést követett, az üzleti szempontból, ami a magyar embereknek jó, azt próbáltuk követni, oda nem sikerült bejutni, most pedig ugye az Egyesült Államok irányítani fogja Venezuelát. Nehéz elképzelni, hogy oda enged valaki ez az asztalhoz. Majd meglátjuk, de minden esetre az energiáról van szó. És beigazolódni látszik az a feltételezés is, talán pár hónapja mondtam gazdasági bizottsági meghallgatáson a parlamentben, ahol néhányan felhúzták a szemüldüküket, amikor azt mondtam, hogy a világ versenyképessége vagy gazdasági ereje vagy erőtere attól fog függni, hogy hogy kinek van energiája, és ki befolyásolja az energiaárát. Ezt most mondhatjuk az olajról, a gázról, vagy éppen a nukleáris fűtőelemekről, a plutóniumról, vagy, és emellett, tehát az energia mellett pedig a adórendszer kérdésköre. És ha nézzük meg, hogy az elmúlt időszakban mi történt, Venezuela az energiáról szól, a vámháború az adórendszerekről szól, de a globális minimumadó kérdésköre, ami most bevezetésre kerül idéntől, az is erről szól. Tehát az adórendszerek és az energiarendszerek kerültek a politikusok és a világ vezetőinek a legfontosabb célkeresztjébe is, hiszen megértették, hogy ezek azok, amik be tudják keretezni egy jól működő gazdaságnak a feltételeit, ha így nézzük, vagy magát a gazdaságot, és utána lehet ebben versenyképességet csinálni, de ez, hogy így szokták mondani, az angol azt mondja, hogy ez a must. Tehát, hogyha ez nincs meg, hogy nincs versenyképes adórendszerem, vagy nincs energiaellátásom olcsón, akkor igazából ne is nagyon versenyezzek a világpiacon, mert nem lesz semmi esélyem. Ennek meg kell lennie, mint egy minimum kritériumnak, és az Egyesült Államok erre rájött, és ezt is csinálja, de hát ha így nézzük, Kína is ezt csinálja, tehát azt gondolom, hogy e felé megyünk, ebbe kell elhelyezni Magyarországot is.
De lehet ebben a civilek, amatőrök számára néha teljesen adhoknak tűnő intézkedés sorozatban felfedezni azt a rendszert, amit hogyha Magyarország ért, akkor nem ütődik nagyon a viharokban?
Igen, tehát én azt gondolom, hogy Magyarország is érti azt, hogy az energiaellátás biztonsága és az, hogy olcsó legyen az energia, az nagyon fontos. A magyar feldolgozóipar, a magyar járműipar, vagy az élelmiszeripar számára, a nagy energiaintenzív ágazatok számára, a másik pedig az adórendszer. Ugye adórendszer tekintetében a magyar kormány az elmúlt 15 évben egyik legvállalkozóbb, barátabb adórendszert hozta létre, a társasági adó az egyik legalacsonyabb, ugye 9%-os, a vállalkozásokat mindig is támogatjuk, a kamarán keresztül Széchenyi kártya, vagy programokon keresztül, ugye a Demján Sándor program, tehát a vállalkozók, ha így nézzük, egy jó adókörnyezetben működnek, és persze van mit tennünk még, hiszen az alacsonyabb adó az jó adó, de azt fokozatosan tudjuk csak meglépni. A másik az energia kérdéskör. Itt ugye elmondtam, hogy mi importáljuk az energiát, ez alól ugye a napenergia a kivétel. Magyarország rengeteg napelemet telepített az elmúlt 4-5 évben. Mindig szoktam mondani, hogy Magyarországnál nagyobb napelem van, vagy támogató Európában nagyon nem volt. Viszont most már ott tartunk, hogy mögé akkumulátorokat vagy tárlókat kell építeni. Ezt mind a lakosság esetén, mind a vállalatok esetén meg kell lépni. Az energiabiztonság és az olcsó energia az a napelem plusz tárlókapacitásból fog jönni, és a Paks 2-ből. Van a Paks 1-ünk, van a Paks 2, és valójában a Paks 3, ami ennek megfelelő energiát jelent, akkora, mint a Paks, az a napelem plusz a tárolót jelenti. Miért jó a tároló? Nem a hálózatról vesszük az energiát, nem kell importálnunk az áramot, és olcsó, hiszen ennek az előállítási költsége alacsony. A lakosságnál pedig pláne jó, hiszen nem a költségvetés terheli, hiszen hogyha az áramot a hálózatról veszi, akkor támogatnunk kell a rezsicsökkentésen keresztül, hiszen ez egy fontos dolog, a rezsicsökkentés fenntartása, de ha napenergián keresztül veszi, egy tárolón keresztül, akkor kisebbek a költségvetési hatások. Ezért is van, hogy elindítottuk az elmúlt időszakban egy lakosság számára egy 100 milliárd forintos támogatási programot, amiben tárló kapacitás kiépítését fogjuk támogatni, és jön az ipari tárló kapacitás kiépítése is a vállalkozók részére. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy ipari parkon belül is, ha így nézzük, vannak területek, vannak gyárak, és kell egy területet lerakni, ahol nagy konténerekbe bele kell rakni ezeket a tárolókat, ami az ipari parknak az energiaellátását biztosítja zöld energiával vagy napenergiával.
De a lakosságnál ezt ilyen fogyasztási közösségeknek hívják, hogy el lehessen látni egy saját tárolóból. Erre megvannak a jogszabályi körén, tehát bele fognak vágni. Igen. Az emberek világosan látják, hogyha ezt meglépik, beleteszik a pénzt, akkor ennek mi lesz a vége?
Itt nem a lakosság az saját akkumulátort, a saját tároló kapacitást szeretne, hogy kontrollálja ezt a dolgot, meg nem akar függni, én azt látom.
Hát magyarok vagyunk, miért akarnánk függni bárkitől?
Így van, de ez egy rendben is van. Én azt látom, hogy ezek a közösségek inkább a kisközépvállalatoknál alakulhatnak ki, tehát őnáluk jelenik meg. A nagyvállalatoknál sem lesz jellemző, a nagyvállalatok azok saját maguk le fogják rakni ezeket a tároló kapacitásokat. Mondom, a KKV-k esetén látok erre lehetőséget, és látok megmozduló olyan erőket, akár a kamara vagy a VOSZ részéről, ahol ilyen közösségek szervezésére elindultak erőfeszítések.
A miniszterelnök úgy látja, hogy az Európai Unió országainak többsége egy hadigazdaságra készül átállni, szemben Magyarország békegazdaságával. A békegazdaság fogalomnak konkrét intézkedésekben megnyilvánuló tartalma van?
Ugye mi a hadigazdálkodás, vagy a hadigazdaság? Ugye ebből látunk példákat, ott van Oroszország, ott van Ukrajna, de ott van Európa egyes országa is, akik fizikailag nincsenek benne a háborúba, de olyan mértékű költekezésbe kezdtek, és lényegében nem érdekli semmi őket, csak a hadipar fejlesztése és a kibocsátás növelése haditechnológia kapcsán, hogy lényegében az egész gazdaságban mondjuk egy fókusz lett. Tehát nem állították át az élelmiszertermelést ellátás biztonság tekintetében, vagy a katonaságnak a textilipar nem gyárt ruhákat, mert nem háborúban állnak, de még egyszer az egész támogatási program, az egész fókusz a gazdaságpolitikának egy hadiparra éleződik ki. Erre Németországban is, ha így nézzük, nem támogatják az autóipart, a pénzt nem odaöntik, hanem a hadiparba öntik, és az infrastruktúrát is annak megfelelően alakítják ki a vonulási útvonalak mentén, nem pedig a polgári, vagy éppen az ipari parkok kiszolgálása tekintetében. Na most Magyarország azt mondja, hogy ő a kimaradás politikáját választja, sem a háborúba fizikailag nem akar belesodródni, sem a háborús gazdaságot nem akarja választani. Ebben azt jelenti, hogy a békegazdaság az arról szól, hogy kiszámíthatóság legyen, stabilitás, fejlődés legyen, és azok az alap ideológiai elvek, amit a Fidesz mindig is követett az elmúlt 15 évben, ami azt jelenti, hogy családtámogatás, nyugdíjasok támogatása és a vállalatok fejlesztése ezt tovább tudja vinni. És az elmúlt időszakban erre látunk példákat, a adócsökkentés politikája, ami a családok esetén jelenik meg, 2-3 gyerekeseknél, vagy a duplázódása a családi adókedvezménynek, vagy éppen az otthontámogatási program 3% vagy az 1 milliós állami alkalmazottaknak, ez mind ezt jelenti. És ez a végén kicsapódik egy nagy bruttó béremelkedésbe, ugye, mint a minimál béremelkedés is tól. Ugye ezek az adócsökkentések, ezek valójában a nettó bért emelik meg, és az infláció leszorításon keresztül valójában oda eljutunk, hogy a reálbér képes 4-5%-kal emelkedni. De természetesen ebben a háborús környezetben, ahol máshol megy a háború, de a mi gazdaságunkra hat, a vállalkozások ezt nagyon nehezen tudják kitermelni, ezért kell a vállalkozásokat tovább támogatni, 3%-os Széchenyi kártyával, Demján 1+1-gel, tőkeprogrammal, és adócsökkentéssel itt is, tehát egy 90 milliárdos, 11 pontos adócsökkentés bejelentettük. Tehát így rakjuk össze a gazdaságpolitikai mixet, ami el tud vezetni minket egy békegazdasághoz, egy olyan gazdasághoz, amiben tudjuk folytatni azokat az elkezdett gazdaságpolitikai intézkedéseket, még egyszer, amit mindig is követtünk, adócsökkentés, vagy éppen a olcsó finanszírozás biztosítása, lakhatásra, vagy éppen a vállalkozásoknak a működésére, vagy fejlődésére.
Nézd, napvégén ez rossz nekünk, hogyha Európa átáll erre a hadigazdaságra, az elvileg konjunktúrát csinál, keresletet csinál, oda lehet majd exportálni. Bármit, ami nekünk kell, nincs ilyen összefüggés.
Ez egy nagy vita. Ez egy nagy vita kérdés. Mert ha Európa egyre jobban belesodródik a háborúba, amiből kimaradunk, akkor azért az embereknek a megtakarítási hajlandósága nő. Akkor kevesebbet fognak fogyasztani, tehát ez a piac csökkenni fog. A hadiparban pedig létrehoznak nagy kapacitásokat, amiben vannak fogyó tárgyak, amik ugye ellövöldöznek, ha így nézzük, és vannak beruházások kérdésköre. Ugye míg egy helikopter egy beruházás, a rakéta az meg egy fogyó dolog. Sok-sok rakétát gyártanak, de hogy mind kilövik, azok megsemmisülnek, tehát abból nem lesz semmi. Ha így nézzük, tehát nem fogja a fejlődést segíteni. Mi a hadiparban be tudunk szállni, tudunk hadipari kapacitást Magyarországra hozni, ennek megtörtént az első lépése a hadipari állami cégnek a privatizációja és magánkézbe helyezése. Ennek a fejlődése meg fog indulni, ez rendben van, de ez nem azt jelenti, hogy mi hadigazdaságban leszünk, hanem pontosan azt jelenti, hogy kimaradunk ebből, mert az állami források nagy része nem a mondjuk lőszergyártásra fog fordítódni, vagy nem rakétagyártásra fog fordítani, hanem a családoknak a zsebébe fog landolni, meg a vállalkozóknak a zsebébe fog landolni. És szerintem ez a fontos.
Amikor egy növekedés motorja az állami transferekkel jelentősen megtámogatott fogyasztás, mint Magyarországon, akkor annak van valami természetes határa? Mert a fogyasztás végtelenségig nem szokott nőni.
Igen. Na most ugye rengeteg kritikát kapunk a baloldali liberális közgazdásoktól arra, hogy hát ez egy zsákutca, ez a fogyasztás által vezérelt gazdasági növekedés, ez nem jó, nem szabad csinálni, nem így kell, nem úgy kell. Én erre ezt mindig megrökönyödéssel tapasztalom. Senki nem mondta azt, hogy ezt végtelenségig kell használni, ezt a gazdaságpolitikai irányt. Ugyanakkor akkor, amikor a külső kereslet gyenge, a német gazdaság szenved, amikor háború van a szomszédunkban, és emiatt nincsenek beruházások, vagy éppen nincs exportunk, akkor a gazdaságban egy prociklikus viselkedést kell tanúsítani, és átmenetileg, még egyszer hangsúlyozom, átmenetileg a fogyasztást fel kell húzni azért, hogy a gazdaság ne süllyedjen recesszióba. Mert ha recesszióba süllyed a gazdaság, az sajnos oda vezet, hogy a vállalatok nem tudnak más csinálni, mint a foglalkoztatás tekintetében, vagy a bérekbe alkalmazkodnak, és a végén a családok fognak veszíteni. Tehát a háború és a német gazdaságnak a kérdésköre, és ennek a negatív hatásai megjelenik az egyedi háztartásoknak a költségvetésébe, vagy a pénzébe. Ez szűkül, így vagy úgy. Na most mi ezt nem akarjuk megengedni, és átmentik egy pajzsot tartunk eléjük, sőt, béremelkedést kényszerítünk ki a gazdaságból, hogy továbbra is a családoknél több pénz legyen, de még egyszer, ahogy ön is mondta, ezt nem lehet végtelenségig nyúlni, de ezt most meg kell tenni, mert ha ezt nem tesszük meg, és itt kérdezem meg, jobb az, hogyha recesszióban van a gazdaság? Az, hogy a fogyasztás megy körülbelül 4-5%-kal év per év alapon, és ez a GDP-hez való hozzáadott értéke 2%. 2%. Miközben a beruházás és az export elvesz 2%, ezért a GDP valahol 0 és 1% között van, körülbelül így néz ki, tehát egy ilyen nagy dualitás van a GDP-be, megkérdezem mindenkitől, hogy a fogyasztást el kéne engedni, és akkor legyen 0, és legyen -2% a növekedés. Tehát én azt gondolom, hogy ez hülyeség. Tehát a gazdaságot igenis a víz felett kell tartani, a vállalkozók legalább a belső kereslet tekintetében, amit megerősítünk a bérnövekedésen keresztül, legalább legyenek kompenzálva ezért, és a gazdaságot emiatt a foglalkoztatást fenn kell tartani. De természetesen a megoldás az, hogy itt beruházásra visszatérjünk, és ezt vissza is fogunk térni az idei év második felébe. Tehát az első fél évben még a fogyasztás fogra hajtani kimenő adócsökkentés és transferek miatt a GDP-t. A második fél évben viszont jönnek a beruházások. Egyrészt a nagy beruházások aktivizálása vagy aktiválása miatt, tehát a CATL, a BMW gyár, a BYD gyár, ugye a Budapest-Belgrád átadás, ezek mind-mind hozzá fognak járulni. Másrésztről pedig a német gazdaságban az, hogy a költségvetés elkezdett költekezni, ez a 500 milliárdos körülbelül infrastruktúrális fejlesztési csomag, a költségvetési hiány 3% fölé lépett, valószínűleg el fog érni a 4%-ot 2026-ban, és az államadóság GDP arány fel fog menni 60% felé, ez ki fog hatni ránk, tehát azért ez nem marad Németországban ennek a hatása, és összességében ez visszahozza a beruházást és az exportot, és van esélyünk egy 3% körüli növekedésre, mi 3,1%-ot mondunk, de még mielőtt megtámadnak megint azzal, hogy megint mondtam egy nagy számot, aztán nem fog bekövetkezni, jelzem mindenki felé, hogy a piac 2 és 3% közötti növekedést vár. Tehát a piac 2 és 3 között, a kormány meg 3,1%-ot, ez nincs olyan messze egymástól. Itt mindenki abban reménykedik, hogy ezek a dolgok, ezek meg fognak érkezni, és így a növekedés meg fog érkezni. A béke, ez egy plusz dolog. Ha béke van, akkor nem csak fizikai biztonság van, hanem gazdasági biztonság van, és természetesen több pénze marad Európának, hiszen ma Európa önti a pénzt bele az ukrán háborúba, nem a háborút finanszírozva vagy a katonaságot, hanem az ukrán állam működését. Most jött ki ez a jóléti javaslatcsomag, amit az ukránok tettek asztalra, 800 milliárd eurót kérnek a következő 10 évben az ukrán állam működésére, nem a háború folytatása, az ukrán állam működésére. Na most elnézést, az autóiparra nem tudunk költeni, hogy a versenyképességét javítsuk. Gondoljunk be, a Draghi jelentésbe azt mondta, 800 milliárd dollár hiányzik a K+F-ből, kutatásfejlesztésből, és a versenyképességét kell javítani. És minden közgazdász tudja, aki elvégezte a közgazdasági egyetemet, hogy a gazdaságot kell helyreállítani először, a gazdaságban először, és utána lehet költekezni, hiszen abból van adóbevétel. Ha a gazdaság versenyképessége és a gazdaság növekedés nincs állítás, akkor ne költekezzél, mert akkor fedezetlenül költekezzél. És akkor jön az adósság növekedésnek akkora, ami nem jó. Magyarország a gazdaságot akarja elítani. Ezért nyomja bele a pénzt a gazdaságba. A gazdaság fejlesztésre évente közel a GDP 7%-át költjük, amiben költünk infrastruktúrára, közlekedésre, energiára, vállalkozásfejlesztésre, akár nagyvállalatoknak, beruházás ösztönzésre, akár a KKV-knak, Széchenyi kártyára, vagy éppen tőke, vagy beruházás programra. Mi így gondolkodunk. Lehetne ez nulla is, de mi most azt gondoljuk, hogy a gazdasággal kell. És ez különbözteti meg még egyszer a hadit, gazdaságot, a békegazdasággal, hogy mi a gazdasággal foglalkozunk, és a vállalkozókkal és a családokkal foglalkozunk, nem pedig a háborúval foglalkozunk.
Visszatérve még egy kérdés erejéig a fogyasztáshoz, ahhoz kell egy fogyasztói bizalom, ahhoz állítólag kell az, hogy árstabilitás legyen, magyarán ne legyen nagy infláció, árfolyam stabilitás legyen, az ebben nagyjából tudja mennyi az euró, legyen munka, mert abból van a jövedelem, és a pénzügyi környezet kiszámítható legyen. 4. Ebben a kormány bármelyikre van hatása?
Igen, és én azt gondolom, hogy ezek mind nagyon fontos dolgok. Az infláció letörésével foglalkozunk. Ugye az infláció letörése a kormány gazdaságpolitika szempontjából azért fontos, mert reál bérnövekedést akar elérni jelenleg a gazdaságba. Ezt ugye el tudja érni úgy, hogy a bruttó béreket emelkednek, ez a minimálbér emelkedésen keresztül, vagy a közszféra béreinek, vagy az állami dolgozók béreinek emelkedésen keresztül elő tudja segíteni, de bruttó bérekről beszélünk, az adócsökkentés és transferekkel a nettó béreket vagy jövedelmeket tudja, és a reál nettó béreket vagy jövedelmet pedig még az infláció letörésén keresztül tudja biztosítani. Ugye 25 novemberében 3,8%-ra csökkent az infláció, az év elején be fogunk nézni 3% alá.
Árstabilitás.
Ami azt jelenti, hogy a 3%-ként definiálja a jegybank az árstabilitást egy plusz-minusz 1%-os toleranciasába. Ebben már most beléptünk a toleranciasába, és az árstabilitást el fogjuk érni. Persze az mindig az a kérdés, hogy ez stabilis marad, tehát ott is marad az infláció. Én azt gondolom, hogy a kormány előrejelzése 3,6% ugye az idei évre, Tehát ez meg fog maradni. Az árrésstop nagyon sokat segít ezen. Nagyon-nagyon sokat segít az, hogy a globális környezetben néhány élelmiszernek, kiemelten a sertésnek és a tejnek az ára jelentősen csökken, hiszen egy túltermelési ciklusban vagyunk. Ez nyomja lefelé az árakat, és az árfolyam stabilitás is segít ebben a kérdéskörben. De itt nagyon fontos dolog, mert sokszor összekeveri az árfolyam stabilitás, az azt jelenti, hogy az árfolyam stabil marad, egy szűk sávban oldalazik. Nem azt jelenti, hogy gyengül, nem azt jelenti, hogy erősödik, hanem hogy stabil az árfolyam. Árfolyam stabilitásra van szüksége a gazdaságnak, azaz változatlan, kiszámítható árfolyamra.
A kiszámíthatóságot például az árrésstopok rendszere nem erodálja? Hát az pont olyan, ami egy olyan intézkedés, amit veszély esetén szokott a kormány bevezetni, de nem kiszámítható.
Ugye 25 elején vezettük be, amikor egy meglepetés infláció alakult ki, nem csak minket lepett meg az infláció emelkedése, hanem a teljes piacot is, erre léptünk föl. Ugye egy nagyon érdekes kérdés, mert az árrésstop nagyon sok országban jelen van, és nem csak átmenetileg, hanem vannak olyan országok, ahol tartósan, például Romániában, ahol előírják azt, hogy mekkora lehet a egyes termékek esetén, persze nem egyes termékek esetén írják elő, hanem egy képlet formájában, a beszállítói árakhoz képest ez az árrés, ami tartalmazza a profitot, tartalmazza, ha így nézzük, a működési költséget, stb. Stb. Ugye mi azt vettük észre, hogy itt van valami fajta diszkrepancia, valami piaci torzulás, hiszen nagyon-nagyon nagy árrések alakulnak ki egyes termékek esetén. Ilyen volt viccesen a tejföl, ahol egy ilyen árrés stop bevezetésével iszonyatosan leestek az árak. De ilyen például a joghurt esetén is, tehát egy bizonyos tejtermékek esetén iszonyú nagy áresés, de hát mondjuk egy hús esetén, hogyha mondhatok egy terméket, a párizsi esetén is egy ilyen, iszonyú nagy árcsökkenés volt. Tehát most gyorsan ránézek a papírjaimra, a tejföl esetén 32%-os, a joghurt esetén 38%-os, a párizs esetén 25%-os dolog. És persze lehet azt mondani, hogy voltak sok-sok mindennél áremelkedés, de ezek egy olyan árcsökkenés dolog, ami nem a piac kényszerítette ki, hanem ez a szabályozás kényszerítette ki. És ugye a háztartás termékeknél pedig egy 10%-os, itt egy 15%-os árrésstop alakult ki. Ugye az árrésstopok jövője egy nagy kérdés. Ezen gondolkodni kell, de fundamentálisan is kell gondolkodni, meg kell nézni más ország tapasztalatait is, ahol nem csak átmenetileg, hanem tartósan is benn van ez az ár is a rendszerben, hogy a fogyasztók védelme és az infláció leszorítása érdekében ez lehet-e tartós, vagy ténylegesen csak átmeneti intézkedésként lehet használni.
Különadók, szektorális különadók, annak a ütemezett kivezetésének az elhalasztása, ez tartósan része marad a magyar gazdaságpolitikának? Tehát szükség esetén bevetik?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Releváns kérdés, nehéz kérdés, mert itt ugye megint mondhatják azt, hogy a kormány megígérte, hogy kivezeti, mégse vezette ki. Azért, mert nem lett béke. Azért, mert a gazdasági növekedés nem jött vissza 3% felé. Ugye minden 1% pontos gazdasági növekedés a költségvetést 0,4-jel 0,5%-kal javítja. 0,4-0,5-tel. Ez azt jelenti a mai gyakorlatban 4-500 milliárdot hoz be. Tehát, hogyha a GDP növekedésünk az a tavalyi évben várhatóan 0,3-0,5% lesz, de ehelyett mondjuk 1,5% lett volna, az adott volna a kormánynak vagy a költségvetésnek 4-500 milliárd forintos mozgásteret. De mivel hogy ez nem volt, és most ha 3% ponttal följebb tolom, akkor az háromszor akkora, mondjuk az 1500 milliárd hatalmas pénz. És 1500 milliárdnál már lehetne kivezetni különadókat. De nem történt ez meg, nincs béke, a német gazdaság nem állt helyre, a GDP nem tudott 3%-ra emelkedni, ezért a költségvetésből kiesett az a pénz, amit azt gondoltuk, hogy bent lesz, és ezért ki lehet vezetni az adókat, így az adókat bent kellett tartani. Végre kellett hajtani az adócsökkentést a családoknál és a vállalkozásoknál ebben a környezetben, erre nagy szükség volt, és természetesen, amikor mondjuk mérlegel a kormány, hogy melyik szektornak akar kedvezni, akkor már elnézést, a családok vannak először, a nyugdíjasok és a vállalkozások, és hát, hogy is mondjam, a nagyvállalatok, akiket érint ez a különadó, és főként a bankok, ha már így nézzük, bár ahogy szokták mondani, nem szeretek személyeskedni, de a bankok vannak lekátul, marad nekik épp elég profit. Tehát ebben a rendszerben, hogy kitől kellett, hogy is mondjam, eret vágni azért, mert a növekedés nem hozta be a költségvetést, a különadós rendszer, vagy a bankokra esett a választás, hiszen a családokat, még egyszer a nyugdíjasokat és a vállalatokat meg kellett védeni ebben a kérdéskörben. Nem tudtuk az ígéreteket betartani, azért, mert nem következett be a béke. Nagyjából erről van szó. És amikor azt kérdezi, hogy mikor vezetjük ki ezeket, erre azt tudom mondani, hogy igen, át kell tekinteni a költségvetést a következő 2-3 évben, hogy a GDP-t vissza tudjuk tolni 3% felé. Én azt gondolom, hogy erre minden esély megvan, és ha ez megtörténik, természetesen ki tudjuk vezetni ezeket az adókat. Yeah. Tehát ez egy növekedéstől függő lépéskérdés körként jelenik meg.
Csökkenő beruházásokon talál-e a kormányfogást, ezt a magas költségszinttel, meg a gyenge kereslettel magyarázzák?
Én nem találok semmi olyan dolgot, ami azt mutatná, hogy Magyarország FDI képessége, vagy vállalkozóbarát képessége romlott volna. Nem romlott. Az FDI jön Magyarországra. A vállalatoknak igenis van beruházási kedve, ha elérik az alacsony hozamú Széchenyi kártyát vagy tőkeprogramokat, de természetesen ma senki nem kapacitás bővítésre fordítja ezeket a pénzeket, hiszen
nincs kereslet,
hanem hatékonyságjavításra, azaz digitalizációra, vagy éppen zöld átállásra. Tehát ha megnézzük a Demján Sándor program beruházás ösztönző részét a KKV-k esetén 1+1, körülbelül a kétharmada zöld és digitális célokra ment, tehát zöld átállásra és digitalizációra ment, ami szerintem szép dolog, jó dolog. Tehát ilyenkor, amikor nincs kereslet, akkor is lehet a vállalkozásoknak igenis beruházniuk, vagy hatékonyságot növelniük. Ebben az esetben ennek a két legfontosabb tere a zöld átállás, még egyszer is a digitalizációs kérdésköre. Szerintem ez rendben van, de hosszú távon beruházás nélkül, termelés nélkül, értékesítés nélkül, árbevétel növekedés nélkül nem lehet megenni. Magyarország egy kis nyitott ország. Az export per GDP 85%. Senki ne gondolja azt, hogy anélkül, hogy a külső kereslet helyreállna, nem fogunk megmozdulni. Akkor fogunk megmozdulni, ha a külső kereslet helyreáll. Itt nagyon erős az uniós függőségünk, nagyon erős a német függőségünk. A németeknél a járműipar és az akkumulátor export nagyon erős. Ezt a német függőséget nem leépíteni kell, hanem melléte fel kell építeni egy nem Európai Unióba irányuló külkereskedelmi vonalat is. Ezért kell, nagyon fontos, hogy megnyíljanak a közép-ázsiai piacok, ezért kell, ha béke lenne, az orosz piac megnyílása, ott van a Balkán, és természetesen ott van Kína is. Tehát nekünk meg kell keresnünk ezeket a piacokat, és támogatnunk kell ezeket. A további FDI beáramlásnál is azok a, hogy nézzük, működő tőke beáramlásokat kell preferálni, amiből a termelés után az export az nem az Európai Unióban, hanem azon kívüli országokban jelenik meg. A diversifikáció a legfontosabb szempontból a Németország melletti diversifikációt jelenti, és a járműiparban is ezt meg kell indítani. Nagyon jó a járműipari beruházásaink, nagyon jó az akkumulátoripari beruházás, mert enélkül a járműiparunk leépült volna. Kell, mint kiegészítő rész az akkumulátorgyártás, hiszen az elektromos átálláshoz ez fontos, de új ágazatokat kell megnyitni, olyan ágazatokat, egy, aminek a hozzáadott értéke nagyobb, kettő, hogy az exportja, még egyszer, nem Európai Unióban, vagy német gazdaságban megy, hanem máshová. A német gazdaság, maga a német gazdasági szakértők szerint sem fog a következő években tartósan helyreállni. Ez a költségvetési impulzus, amire mi is számítunk, hogy lesz pozitív hatása, egy trendszerű megoldás, nem strukturális megoldás, ciklust indít el, nem pedig egy tartós növekedést. Ahhoz, hogy Németországban tartós növekedés legyen, nekik sem szabad elfelejteniük azt a két dolgot, amit a interjú előtt mondtam. Két legfontosabb dolog van a gazdasági erőtérbe, a globális erőtérbe. Energia, semmilyen megoldás nincs energiára Németországban. Adórendszer, semmilyen megoldás nincs a Németországban az adórendszerre.
Például az elektromos autógyártás meg az akkugyártás az elég innovatív és termelékenység ösztönző, amikor nem mi tervezzük ezeket, mi gyártjuk ezeket, és ha jól emlékszem, a költségvetési tanács elemzésében 21-ek voltunk innovatív típusú beruházásokban.
Igen, ez egy tévedés, jóban. Tehát ugye mindenki úgy hasonlítja össze, hogy hozzáadott érték alapon a járműipar meg az akkumulátorja alacsony. Mert ugye nagy az input aránya. Behozzák az alkatrészeket, mi összeszereljük is. De nem, egy-egy ágazatot nem csak így kell megítélni. Ez egy kiszerkesztett dolog, és azt nem vitatom, hogy a járműiparnak a hozzáadott értéke az egy oktatáshoz képest, egy IT-hoz képest, vagy egy tudományos tevékenységhez képest, vagy egy ingatlan tevékenységhez képest alacsonyabb. De azt vitatom, hogy egy gazdaságpolitikus számára nem az az egyetlen mutatószám, amikor döntenie kell, hogy ez egy jó iparág vagy nem. Hiszen egy ilyen ipari kérdéskörben, egy ipari park fejlesztéssel az egész régió elkezd fejlődni, regionális fejlesztést hozunk létre, egy, kettő, a bérek elkezdenek emelkedni, és az egész régióban a jólét, ha így nézzük, a bérkiáramlás, az aktivitás megemelkedik. Tehát ha szabad így mondani, kicsit nézzünk túl a fán, és próbáljuk látni az erdőt is, a másod és harmadkörös hatások, amik a foglalkoztatásra vonatkoznak, hiszen ezek nagyon erősen munkaintenzív dolgok, és a foglalkoztatottságban ugye el is mentünk a teljes foglalkoztatás felé, a munkanélküliség ráta egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, a bérek pedig szépen felzárkóznak, tehát itt vannak más gazdaságpolitikai indikátorok is, meg kell ítélni, hogy egy-egy ágazat jó-e vagy nem. És a járműipar és az akkumulátoripar igen, alacsonyabb hozzáadott értékű, de a foglalkoztatás tekintetében nagyobb hozzáadott értékű, a bérek tekintetében és a regionális fejlesztésben is pedig sokkal nagyobb hozzáadott értékű, mint minden más ágazat. Ezzel együtt természetesen, ahogy szoktam mondani, jó egy erős lábon állni, de egy lábon állni sose jó, még ha az nagyon erős is. Ezért kell egy második, harmadik, negyedik, ezért többször elmondom, hogy olyan új fókuszterületeket fog találni, mint az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a logisztika, a szolgáltatás, itt a turizmus kérdésköre, és természetesen a hadipart azt nem lehet kihagyni az új fókuszterületek közül.
Abban nem lát kockázatot, hogy a foglalkoztatásnak van egy demográfiai korlátja, amit magyarul úgy fejezzünk ki, hogy öregszünk, és előbb-utóbb nem biztos, hogy lesz annyi munkaerő, hogy ilyen feszes munkaerő.
Ez már látszik is, tehát a munkaképes életkor
74 év. Az a fölött már hova?
Így van, tehát ugye az van, hogy egyre több ember esik ki a munkaerőpiacról, ugye ez egy előregedés miatt történik meg, és sokkal kevesebb esik be, ha így nézzük, ugye a születés szám, illetve hát a fiatalok kevesebb száma miatt, tehát több esik ki, mint ami bejön. Ez egy szűkülést jelent, ha így nézzük, ezt hívják ugye a munka kínálat szűkülésének, és ma a foglalkoztatásnak a csökkenésében, amiben elkezdtünk csökkenni 4,7 millióról, ha így nézzük, lassan, de azért 4,7 millió alá, ez mind szerepet játszik. De ez nem azt jelenti, hogy a munkanélküliség az növekedne, hiszen a munkanélküliség ráta nem nő, hiszen valójában ezek az emberek inaktívvá válnak, tehát nem aktív lesz és munkanélkülivé válik. Ebből a szempontból továbbra is kifeszített a munkaerőpiac, de az valóság, hogy a munkakínálat csökken. De ezt nem lehet úgy önmagában megint értékelni, hiszen közben az automatizációhoz jön, a robotizáció jön, az AI jön, és sokkal kevesebb munkahelyre is van képes, tehát a kettőnek az eredője, a fejlődési irányok eredőjeként nem lehet azt mondani, hogy itt probléma lesz a munkaerőpiacra, meg kell nézni, de ez a két tendencia, az egyik a munkakínálatot, ha így nézzük, csökkenti, a technológia, meg az átállások mesterségentől, meg a munkakeresletet csökkenti, tehát ebből lehet egy új egyensúly, amiben az egyensúlynak a vége az, hogy kevesebb a foglalkoztatott, de valójában ez nem jelent nagyobb munkanélküliséget, tehát teljes foglalkoztatást jelent továbbra is.
De a demográfiai korlátra a költségvetési tanács tesz egy olyan javaslatot, hogy egyszerűen fejleszteni kell a részmunkaidőt, az otthoni munkavégzést, az alternatív munkavégzéseket. De ha elnézem a MÁV-ot, ott pont fordítva történik, mintha ízlés dolga.
Most a MÁV az egy ízlés dolga kérdéskör, meg egy tulajdonosi döntés kérdésköre, már mellesleg a home office-t én se támogatom, de alapvetően az, hogy részmunkaidőt támogatjuk, az, hogy a nyugdíj melletti munkavégzést támogatjuk, ez mind-mind ott van, adó előnyökkel, hiszen például egy nyugdíjas, ha ma dolgozik, akkor megkapja a nyugdíját is, és a keresete kevésbé adózik a munkáltató által. Tehát egy csomó olyan adóelőny van, amiben úgynevezett munkatartalék, ezt hívjuk a munkaerőpiac tartalékainak, próbáljuk aktiválni. Ez azért is fontos, hogy ha munkaerőhiány van, akkor magyarokkal töltsük föl, hiszen a magyar munkahelyek a magyaroké, ne pedig vendégmunkásokkal töltjük. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a tartalékot minden esetben aktiváljuk. A munkaerőtartalék ott kezdődik, ha így nézzük, én is dolgoztam egyetem mellett, hogy diákmunka van, valaki nyáron végzi, vagy éppen az egyetem mellett, ha tudja, elkezd dolgozni. Én is dolgoztam már elsős éves koromtól az egyetemen. Utána jön az, hogy belép rendesen a munkaerőpiacra, ugye 25 évesen, 25 év alatt adómentes, ha hölgy és megszületik a gyereke 30 évesen adómentes, aztán ugye 40 év, de ez növelkedik két gyereknél, megint adómentes, de ez a család alapításán jelent, segítjük az otthont, és felépül a család. Ez természetesen munkaerőt is jelent, csináljuk, amennyire tudjuk, nyomjuk, amennyire tudjuk. Szerintem családbarátabb, nagyon kevés olyan kormány van. 5,3%-át a GDP-nek költjük családtámogatásra 2026-ra mellesleg. Ez egy hatalmas összeg. OECD-ben országok közül elől vagyunk. Tehát eljutunk oda, hogy lényegében végig támogatjuk a családot, alapvetően a munkaerő utánpótlást, szabad így mondani, csúnya ez, de közgazdászként így kell hozni a gyereket. Az előregedés miatt viszont azt próbáljuk kihúzni, hogy minél tovább munkában maradjanak. De az ő választásuk, a nyugdíjas választás, hogy akar-e dolgozni, vagy mi nem kényszerítjük egyre, mindenki ezt eldönti. A tendencia jelen viszont az, hogy a munkaképes korú munkaerő az lényegében csökken, és ebből adódóan szűkül a munkakínálat, de még egyszer, én nem aggódok, mert a munkakereslet is a technológia általással hosszú távon szűkülni fog, és a teljes foglalkoztatást meg fog maradni a világban.
Az energiáról beszélt az interjú elején. A miniszterelnök azt mondja, hogy egy szuverén energiapolitika kell. Mi teszi a szuverén energiapolitikát egy olyan korban, amikor Donald Trump azt mondja, hogy tessék szíves lenni amerikai LNG-t vásárolni?
Ez egy üzleti kérdés, hogy valaki akar amerikai LNG-t vásárolni, és azért ő mit kap. De a szuverén energiapolitika az azt jelenti, hogy Magyarországon a nukleáris energia, Paks 1 után a Paks 2, illetve a napenergia tárolóval el fogja látni az országot úgy, hogy ne legyen importunk. Ma a GDP közel 4,3%-át importáljuk. Körülbelül ugyanannyit, mint 2021-ben az energiaválság előtt, vagy az orosz-ukrán háború előtt. Ez nem azt jelenti, hogy nem alkalmazkodtunk. Nagyon sokat alkalmazkodtunk. 18%-kal emelkedett a termelés. Termelés. Napenergia, sőt a gázkészleteket is sokkal nagyobb mértékben termeljük ki. Körülbelül 15%-kal csökkent a fogyasztás, hatékonyságjavulás. Csak sajnos az árak még mindig nincsenek ott, mint 2021-ben, nagyjából a gáz esetén kétszeres áram esetén is körülbelül kétszeres árak vannak. Ebből jön ki, hogy sajnos GDP arányosan ugyanannyi az energiaszámlánk, import energiaszámlánk, mint 21-ben volt. Ezen tovább kell javítani. A legjobb a nulla. Tehát a magyar kormány azt mondja, hogy ez legyen nulla. Ehhez Paks 2 kell, ehhez tárolókapacitás kell, mert nem csak az számít, hogy mi termeljük meg, hanem azt, hogy olcsón termeljük meg. A legkisebb önköltségű energiatermelést választottuk, ami jelenleg ma az atomenergia és a napenergia.
Az atomenergia útja, paktbővítés, az ki van párnázva 2026 elején? Azt lehet mondani, hogy minden ütemterv szerint fog menni?
Én azt gondolom, hogy mindenütt, én a költségvetésben minden évben betervezem a Paks tőkeemelését, ez tavaly is volt, idén is volt, hogy a Paks menjen, ezeket Szijjártó miniszter úr leszokta hívni, és folytatja ezeket. Én nem félek attól, hogy a Paks 2 meg fog valósulni.
Egy ideje, illetve hogy nem fog megvalósulni. Attól hát, nem fél nyilván.
Hát én nem félek tőle attól, hogy nem fog megvalósulni.
Világos. A kormányi egy
és
ideje.
Nincs is rá semmilyen ok arra, hogy...
A kormányi egy ideje a repülőtér. Most meghirdették a gyorsvasút fejlesztés nemzetközi közbeszerzési pályázatát koncesszióban, a gyorsvasútban. Igen. Abban mi az üzlet? Borzasztó drága.
Ez egy választás. A repülőtérről el lehet jutni a központba ma, taxival, annál nem lesz drágább. El lehet jutni busszal, Kőbánya-Kispestig, majd Kőbánya-Kispesttől metróval. Annál drágább lesz. Majd mindenki eldönti, hogy felül erre a vonatra. Ez nem a mi kockázatunk lesz, hanem azért, aki azt a koncesziót el fogja vinni.
80-20? 20 a kormány?
Nem, 20 körülbelül a kormány, 80% az övé, meg fogja fejleszteni, járni fog ez a vonat, ami mellesleg be lesz kapcsolva a nagyon nagy dolog, be lesz kapcsolva az egész országos vasúti hálózatba.
35 tehát, környékén, azért az nagyon messze van.
De az is jelenti, hogy aki felszáll Debrecenben, le tudsz állni a Liszt-Ferencen. Aki felszáll Győrben, le tudsz állni a Liszt-Ferencen. A nyugatiból indított vasút kocsik, akár külön is, akár menetrendszerűek is, 15 percen belül el fogják érni a Liszt-Ferenc terminált, remélhetőleg már a hármas terminált, hiszen ezzel párhuzamosan meg fog nyílni a hármas terminál, mert jelen pillanatban el fogjuk érni már lassan a 20 milliós utasszámot, tehát a terminált is kell bővíteni, de kell bővíteni pont az úthálózatot is, ezért van a gyorsforgalmi útnak a kiszerítése, ugye az 1 milliárd euró, és 1 milliárd euró ez a gyors vasút kérdésköre is, azért, hogy kipörgessük az utasokat, hiszen 20 millió utast nem tud kezelni úgy már a Liszt-Ferenc repülőtér, hogy nincs megfelelő úti infrastruktúra, vagy vasúti infrastruktúra, azaz közlekedési infrastruktúra mögötte. Be kell hozni megfelelően európai színvonalba. A jegyárakat azt én néztem a számítások szerint, valahol olyan 4-5 ezer forint körül lehet majd látni, de ezt természetesen majd a konceszor el fogja mondani az ő kockázata, hogy hány embert ültet föl rá, és mennyi jegybevételre tesz szert.
Konceszor fogja üzemeltetni, vagy a MÁV a tőle megszokott színvonallal?
Hát ez megint egy olyan dolog, hogy maga a konceszor felelős az üzemeltetésért, de ezt ő kiszervezheti, és oda tartja másnak. Tehát lehetnek halvállalkozók.
Ha benne lesz a hálózatban, hát akkor nyilván össze kell kötni.
Nyilván a konceszor nem fog vásárolni új vasúti kocsikat, amire fel fogja ültetni az utasokat, hanem használni fogja a MÁV kocsijait.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vesz részt. A beszélgetést a rádió YouTube csatornáján is megtekinthetik, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetést, ami még el sem készült, az díjmentesen kapják meg, ráadásul automatikusan ebben ez az üzlet. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.